idő után bonyolítja a magánbeszélgetéseit? Akkor talán haladhatnánk is?
Rudi, most le kell tennem. Mondom erre a telefonba. Itt ül nálam egy halálfontos autóvezető, aki teljes sebességgel száguldott bele hét kocsiba maga előtt, pusztán azért, mert túl hülye ahhoz, hogy időben fékezzen. Vallomást akar tenni.
Mondd meg neki, hogy ebédszüneted van, és jöjjön vissza holnap.
Javasolja Rudi. Az órára nézek, és megállapítom, hogy igaza van.
Nos, sajnálom,
mondom a fickónak, és már állok is fel az asztaltól.
Holnap kell folytatnunk, mert ha ránéz az órára, ön is látja, eljött az ebédszünet ideje.
A telefonba meg azt mondom Rudinak.
Itt vagyok, folytathatjuk.
Horpadás úr erre úgy felizgatja magát, hogy azt le sem lehet írni. Teleordítja nekem az irodát, hogy ő 35 kilométerről jött, és hogy direkt ezért a kihallgatásért tette szabaddá magát egész délelőtre. Felalá rohangál a szobában, mint egy ketrezbe zárt tigris, a feje meg egyre vörösebb lesz. Ideges egy alkat, az már biztos. Pedig itt aztán hiába idegeskedik, az ebédszünet, az bizony ebédszünet. Délutánra pedig már a következő beidézettet várom, úgyhogy ma már nem tudok foglalkozni vele többet. Meg is mondom neki, de mintha meg sem hallaná. Megnyugodni aztán meg végképp nem akar. Elővigyázatosságból kiteszem a fegyveremet az asztalra, de még ez sem gyakorol rá nagy hatást, sőt éppen ellenkezőleg, mintha csak most őrülne meg igazán. Nem tart sokáig, és az egész hivatal összeszalad a nagy ordítozásra. Megjelenik a polgármester is, és Zuzi is ott van a másik két ügyintézővel együtt. Ja kérem, nagy úr a kíváncsiság! A felvonulók sorát a gondnok zárja, akinek nyomában meg a papa érkezik, hozott nekem néhány húsos zsemlét, még melegek. Benéz így néha hozzám egy kis ennivalóval, és általában örülök is neki, de ma valahogyan nem dob fel. Mindenki egyszerre beszél, kivéve a horpadsárhányóst, aki nem beszél, hanem ordít, mint akit nyúznak. Képtelenség így telefonbeszélgetést folytatni.
Te, Rudi, most inkább leteszem,
mondom a kagylóba.
Te is hallod, mi folyik itt?
Aztán elveszem papától a zsemléket, kisétálunk a tanácsháza elé, és leülünk egy padra. Végre kiélvezhetem jól megérdemelt ebédszünetemet. Az irodámból kiáradó üvöltözés az egész piac téren visszhangzik, néhány járókelő oda is jön hozzám, és aggódó arccal érdeklődik, mi folyik bent a városházán. Én csak a vállamat vonogatom, és nyugodtan eszegetem tovább a zsemlémet. Egy kicsit már kihűlt, de még így is kiváló az íze. Persze nem is lehet csodálkozni ezen, hiszen köztudott, hogy az egész megyében a mi zimmerlünk készíti a legjobb húskenyeret. Még egészen messziről is jönnek hozzá emberek vásárolni, olyan jó a húskenyere. Még így is, hogy már langyosra hűlt. Ahogy ott üldögélünk, hirtelen rohanva jön ki Zuzi a városházáról, és már messziről kiabál.
Franz, gyere gyorsan! Siess! A fiszkó mindjárt agyonveri a polgármestert!
Magánkívül fut oda hozzám, megragadja a kezem, és vonszol be maga után a városházára, végig a folyosón, egyenesen az irodámba. A horpadsárhányos pasas az íróasztalnál ül, olyan fehér az arca, mint a téli krumpliból készített gombóc. Most bezzeg csendben van. Vele szemben ott ül a polgármesterünk, vérzik az orra, a szeme alatt pedig hatalmas ilafolt terjeng. Előhúzom a fegyveremet.
Kezeket fel, és le a földre!
Ordítom el magam. Meglepően meggyőző lehetek, mert a brutális disznó egyetlen másodperc alatt lehasal. Miközben megbilincselem, a polgármester hangosan nyögdécsel. Rosszul néz ki. Mi több, nagyon rosszul. Ennek aztán természetes következményei lesznek. Testi sértés, feltehetően súlyos, esetleg még életveszély okozása is belefér. Tetleges támadás egy hivatalos személy sérelmére. Csendháborítás. Ha egy kicsit gondolkodom, biztosan találok még néhány bűncselekmény kategóriát, amibe beleférhet. Először is azonban el kell fuvaroznom megrongált polgármesterünket az orvoshoz. Lássuk, milyen súlyos az a testi sértés. Lesz-e maradandó fogyatékosság belőle? Már úgy értem, testileg, mert lelkileg biztosan el fog tartani egy ideig, mire az áldozat kiheveri. És mindezt egy olyan ostoba semmiség miatt, hogy valaki nem tud vezetni, és valamiért mégis úgy érzi, hogy igazságtalanul bánnak vele. Hogy mik vannak manapság? Néhány nappal később éppen a falunap forgatagában megtudom, hogy szépen kigondolt kis feljelentés hullámomból semmi sem lesz. Ugyanis a polgármester és a horpad sárhányós megegyeztek. Utóbbi tekintélyes összeggel támogatja a helyi strand felújítását, a város egy komplett 3 méteres ugró deszkát vehet belőle.
Ennyi pénzért még a másik szememet is hagyta volna bekékíteni,
mondja elégedetten a polgármester. Annyiban igaza van, hogy akkor legalább szimmetrikus lenne az arca. Harmonikus, hogy úgy mondjam. Én viszont meglehetősen csalódott vagyok. Ilyen sok komoly bűncselekmény felderítése szépen festett volna a személyi aktámban. Így viszont lesz ugrótornyunk a strandon. Ha úgy vesszük, tulajdonképpen én intézem el a városnak. Gyakorlatilag egy Eberhofer emléktornyot kapnak. Az este későbbi részében az iskola rock együttese játszik, kellemes meglepetésként ér, hogy egyáltalán nem olyan rosszak, mint amilyen szörnyen kinéznek. A pattanásos Max, a Zimmer fiacskája is játszik, 5 hasonlóan pattanásos képű diáktársával együtt a lelküket is beleadják a zenébe. Nagyi egészen elől áll, hogy lásson belőlük valamit. Különben is imád fiatalok között lenni. Öregnek ott van ő, szokta mondogatni. Hallani meg, Istennek hála, semmit nem hall, ami azért is hasznos most, mert éppen egy hatalmas hangfal előtt áll. Ott hajladozik és lelkesen tapsol. Mazsola extázisban.
Ben, Ben, motherfucker, Ben!
Énekli üvölti a helyi ifjúság, de mivel Nagyi nem csak süket, de angolul sem tud, nem akad fenn rajta. Zimmerről jön oda hozzám, leül mellém, és csak csóválja a fejét.
Hogy teszhet ennyire lenednek az ilyesmi?
Mondja, és kortyol egy nagyot a söréből.
Ugyan már, Zimmer, te is tudod, hogy semmit nem hall belőle. Egyébként meg egyáltalán nem játszanak olyan rosszul. Rosszul? Miről beszélsz, te ember? Ahogy a Max játszik, az egyenesen zseniális. Egy igazi művész. Nem az a baj, ahogyan játszik, hanem amit játszik. Mindig tehetséges volt, már kicsi korában olyan szépen játszott, de akkor még rendes, jó bajor számokat. Most meg! Szörnyű! A kamaszkor elpusztítja a tehetséget, én mondom neked, barátom.
Másnap vasárnap van, és Rudi Birkenberger, aki az előző nap érkezett vissza Majorkáról, éppen ebéd közben hív fel. Leopold megrovóan néz rám a tányérja fölött. Megzavarom a telefonálgatásommal az étkezés harmóniáját, sugározza a tekintete. Amit azonban megtudok, igen érdekes, és akár még több Leopold féle pillantást is megér. Rudi ugyanis elmeséli, hogy a Majorkára bejegyzett céget is Immonovumnak hívják, és fő tevékenységként olyan német ügyfelekre specializálódtak, akik üzleti ingatlanokat akarnak venni vagy eladni. Idáig a dolog még nem olyan érdekes. Csak a második gombócnál és Leopold harmadik jelentőségteljes torok köszörülésénél válik igazán érdekessé. Rudi ugyanis kiderítette, hogy az Immonovumnak két tulajdonosa van,